Mielőtt jött a Covid, azelőtt egy ilyen 650-700 hallgató ment ki egy évben a teljes ELTE-ről, és körülbelül 900 hallgató jött be.
A nyelvfejlesztés szempontjából megéri kimenni Erasmusra, valamint tapasztalatszerzésnek kicsit önállósodik olyankor az ember.
Aki mondjuk Finnországba megy, az havonta 520 eurót kap így alapértelmezetten, és aki mondjuk Lengyelországba, az meg 470-et.
ELTE Podcast. ELTE sort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.
Nagy szeretettel köszöntöm az ELTE sort hallgatóit, én Jamriskó Tamás vagyok, és itt van velem a stúdióban Balázs Dóri.
Sziasztok!
És ebben az epizódunkban pedig a külföldi tanulási lehetőségekkel és ösztöndíjakkal fogunk foglalkozni. Ehhez pedig vendégül hívtuk Mayer Zsuzsanna földrajznémet szakos tanár hallgatót.
Sziasztok!
Illetve Szalkai Gábor docenst, a TTK Földrajztudományi Központ Erasmus koordinátorát. Szia Gábor!
Sziasztok!
Dóri, megint hozzád fordulok. Voltál te külföldön egyetemi tanulmányaid alatt?
Nyaralás szinten természetesen voltam, de nem volt sajnos lehetőségem arra, hogy külföldi tanulmányokban kipróbálhassam magam.
És terveztél volna, vagy mentél volna, hogy akkor így van rá lehetőség?
Ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség. Én baromira irigylem azokat, akiknek ez megadatik, és ezt megtehetik, és nagyon érdekel, hogy mégis milyennek a módja, és hogyha én egy hallgató lennék, és szeretnék kimenni külföldre, akkor hogy tudom ezt elkezdeni, Gábor?
Hát ehhez be kell adni egy Erasmus pályázatot. Éppen most van egyébként az ELTE-n a pályázási időszak, március 7-éig kell majd pályázni. Ki kell választani, hogy az ember hová szeretne menni, és aztán utána be kell adni egy pályázati anyagot mindenféle mellékletekkel, és aztán várni kell, hogy az ember megnyeri vagy nem nyeri meg.
Előre kiválaszthatom, hogy én hova szeretnék menni, tehát hogy jobb elindulni, hogyha tudom azt, hogy Párizsba akarok eljutni, ez az életcélom, vagy inkább csak a sorsra bízzam magam, mint egy last minute repülőjegy rendelésekor.
Mindenképpen ki kell választani, tehát a pályázáshoz az kell, hogy megjelöljön az ember legalább egy, de maximum három helyet, és akkor attól függően, hogy mennyire jók az eredményei, fogja elnyerni mondjuk az első helyen megjelölt egyetemet, vagy a második helyen megjelölt egyetemet.
Apropó, Zsuzsi, téged az első, vagy a későbbi helyekre vettek fel?
Az első helyre vettek fel.
És hol voltál kint Erasmuson?
Én Berlinben voltam a Humboldt Egyetemen, ott töltöttem egy fél évet, és még szerencsésen a pandémia előtt ki tudtam menni.
És nálad ez hogy nézett ki, hogy egyszer csak felkeltél, és akkor menni akarok Erasmusra? Tehát hogy zajlott a folyamat?
Nálam ez úgy nézett ki, hogy én 14 évesen voltam kint a szüleimmel Berlinben, és egyszer elsétáltunk a Humboldt Egyetem főépülete előtt, és én akkor eldöntöttem, hogy én ezen az egyetemen szeretnék egyszer tanulni. Még nem tudtam akkor, hogy mi szeretnék lenni, mivel szeretnék foglalkozni, csak azt, hogy én itt akarok tanulni. A gimnázium után ugye bekerültem az ELTE-re földrajznémet szakra, és nem volt kérdés az, hogy akkor itt Erasmus segítségével én kimenjek, és a Humboldt Egyetemen tanuljak.
Egy 14 éves lányt mi fog meg egy egyetemi épületben? Tehát mi volt az a varázs, ami így hatott rád?
Legelőször nem is magát a főépületet vettem észre, hanem a két Humboldtnak a szobrát, Alexander és Wilhelm Humboldtnak a szobrát, és valahogy, nem is tudom, egy olyan érzés fogott el, hogy igen, nekem itt a helyem, és én itt szeretnék tanulni.
Hogyan érdemes akkor, hogyha nem ilyen nagyon személyes impressziókra alapozunk egyetemet választani Erasmusra? Tehát körülbelül mennyi külföldi partner kapcsolata van az ELTE-nek?
Hát az ELTE-nek több száz külföldi partner kapcsolata van, most konkrétan nálunk a földrajzon ott ilyen 70 körüli partner van, ami egyébként elég soknak számít, és alapvetően a nyelvtudás az, ami a legfontosabb, tehát hogyha azt nézzük, az egyetemek többségén angolul lehet tanulni, de vannak olyan országok, ahol kifejezetten nem lehet angolul tanulni, hanem a saját nyelvükön oktatnak, akkor viszont ugye azt a nyelvet kell tudni, hát ezek jellemzően inkább a dél-európai országok, és mondjuk Németország az, ahol inkább a saját nyelven, a többi országban pedig inkább angolul.
Oké, tehát nagyon sok helyre mehetünk, de mi alapján válogatunk például nálatok földrajzon, vagy egyébként az ember hogyan álljon ennek neki, hogy tényleg mi legyen az első helyen, ahová szeretne menni, illetve a többi helyen is?
Hát először tényleg a nyelvtudást kell megnézni, meg azt, hogy hol milyen a kínálat, és aztán ugye vannak szakmai szempontok is, tehát hogy azt is meg kell nézni, hogy mondjuk az adott hallgatónak milyen az érdeklődési köre, és hogy hogy hol vannak például olyan jellegű tárgyak, ami neki jobban passzol. Uh-huh. És aztán persze van egy csomó olyan egyéni faktor, tehát hogy van, aki mondjuk szeretne egy kicsit jobban nyaralgatni, és akkor az egy dél-európai országot választ, van, aki szereti, hogy ha hideg van, akkor az északra megy, és van, aki meg nagyon hard science-t akar, és akkor ő meg megy mondjuk egy holland, vagy egy német, vagy egy angol egyetemre.
És mi alapján kerülnek be a választott egyetemre?
De amikor a hallgató beadják a pályázatukat, akkor van nekik egy pályázati anyaguk, amiben megnézzük azt, hogy milyen volt a tanulmány eredményük, tehát erre kapnak bizonyos pontot, megnézzük azt, hogy mennyi nyelvvizsgájuk van, és milyen nyelvvizsgájuk van, megnézzük, hogy milyen a motivációs levél, amit beadtak, milyen az életrajz, és hogy mondjuk vannak egyéb külön teljesítményeik, tudományos teljesítmény, vagy akár közéleti teljesítmény, és akkor ezzel össze fog jönni egy pontszám, és aztán ezek alapján a pontszámok alapján őket sorba rendezzük, és akkor akinek a legmagasabb volt a pontszáma, az választ úgymond először, vagy hát, hogy az mindenképpen az elsőhelyes egyetemet kapja meg, és hogyha esetleg kifogynak a elsőhelyes választások, akkor kerül valaki mondjuk a második helyére.
Zsuzsi, te milyen nyelven tanultál? Németülként?
Én németül tanultam, igen, földrajzot német nyelven.
És volt szükség egyébként más nyelvtudásra?
Alapjáraton az angolra szerintem mindenhol szükség van, itt a Humboldt Egyetemen is kellett, olyan szempontból, hogy én a kollégiumban szinte csak Erasmusos hallgatókkal laktam együtt, és ott nagyon sokan csak az angol nyelvet beszélték, azon kommunikáltak egymással. Voltak egy páran, akik németül is tudtak, bár az kevesebb volt.
Gábor, a nyelvtudást azt tesztelitek valahogy, tehát hogy így le kell ezt mérni ahhoz, hogy valaki megnyerje a pályázatot, vagy elég csak a papír hozzá?
Nem ellenőrizzük így élőszóban azt, hogy ki mennyire tud egy bizonyos nyelvet, egy B2-es nyelvvizsga egyébként a jelentkezésnek a feltétele, de a kiutazás előtt minden hallgatónak ki kell tölteni egy nyelvi tesztet, ami igazából nem egy ilyen szelekciós dolog, hanem inkább azért van, mert azt a nyelvi tesztet majd kitöltik a hazaérkezés után is, és akkor így a rendszer az le tudja mérni, hogy mennyit fejlődött a nyelvtudásuk.
Mi van akkor, hogyha mondjuk nekem vagy nincsen nyelvvizsgám, vagy úgy érzem, hogy hiába van meg a nyelvvizsgám, de nem vagyok annyira jó ebből a nyelvből. Ezt tudjátok-e szűrni, illetve van esetleg egy olyan megoldás, amikor ezeken a helyzeteken tudtok valamennyire segíteni, hogy mondjuk én annyira nem érzem azt, hogy angolul vagy németül jó lennék, de mindenképpen szeretnék Erasmusra menni, akkor abban azon hogy lehet segíteni?
Hát igazából ezen a hallgató előtte tud magának segíteni, hogy mondjuk elmegy egy nyelvkurzusra, akár az ELTE-n, akár máshol, illetve vannak olyan országok, az úgynevezett kisnyelves országok, ahol kínálnak egyébként nyelvtanfolyamot is. Például Magyarország is ilyen, tehát hogyha valaki ide jön hallgatni, akkor ő ingyen tanulhat magyarul az ELTE-n, és ez ugyanúgy megvan a kimenő hallgatóknak is, de nyilván az, hogy akkor kezdi az ember el tanulni azt a nyelvet, ugye azzal akkor nem fog olyan szintre jutni, hogy hallgassa a kurzusokat, szóval ezt mindenképp előtte tudják megcsinálni, de ezt egyébként mi nem fogjuk tudni így szűrni, tehát nincsen személyes meghallgatás mondjuk nyelvből.
Zsuzsi, te, amikor kimentél Erasmusra, akkor hogy érezted, milyen szinten áll a német nyelvtudásod?
Mivel én ezt az egyetemen is tanulom, magát a német nyelvet, én úgy mentem ki, hogy ezért biztosan és magabiztosan beszélem a nyelvet, bár utána úgy döntöttem, hogy én is részt veszek egy ilyen nyelvtanfolyamon, ugyanis a Humboldt Egyetem is hirdetett meg egy ilyen nyelvtanfolyamot az Erasmusos hallgatók számára. Azt is igazából egy fél éven keresztül az egyetemi tanulmányok mellett végeztem, és valami nagyon kevés összeget kellett csak fizetni, azt hiszem 40 eurót, és ugyanúgy arra is kaptunk kreditet, amit az egyetemen meg is kaptunk ugyanúgy, szóval el lehetett fogadtatni.
Így, hogy egy magabiztos nyelvtudással mentél ki, így az egyetemi órák mennyire voltak nehezek, vagy kevésbé jól érthetőek, vagy mennyire sikerült úgy tanulni őket, mint mondjuk itthon az anyanyelveden?
Az első pár óra az eléggé arról szólt nekem odakint, hogy csak a szavakat írtam le, mert azért a földrajz szaknyelvet azt nem tudtam annyira jól németül, de egy idő után az ember belejön.
Maga ez a külföldi utazás, ez azért úgy gondolom, hogy ez egy tök jó buli, meg egy tök jó kapcsolatépítési lehetőség, de mi van akkor, hogyha valaki ebben nem ennyire biztos önmagában, hogy akkor egyedül kimegy, és majd ott szerez magának kapcsolatokat. Mondjuk én azt gondolom, hogy amikor Tamással szeretnék együtt menni, Erasmusra van erre mód, vagy lehetőség, hogyha ketten szeretnének menni, akkor ki tudjanak menni ugyanoda?
Hát, hogyha szerencséje van annak a két embernek, és rendes a koordinátor, akkor van rá lehetőség. Egyébként alapvetően úgy kötjük a szerződéseket, hogy két hely van, tehát, hogy két ember tud kimenni egy egyetemre. Nyilván ehhez az kell, hogy mondjuk más ne vigye el azokat a helyeket, de ezzel azért egy kicsit lehet sakkozni, tehát hogyha mondjuk valaki esetleg egy kevésbé népszerű egyetemre akar kimenni, ahova mások nem jelentkeznek, akkor azért nagyon nagy eséllyel ki tud menni ugyanoda két ember.
Mik a legkedveltebb célpontok?
Hát ez ugye a kapcsolatrendszertől is függ mindig. Nálunk mondjuk a német egyetemek, a holland egyetemek, talán ez a két ország.
A magyar egyetemisták akkor inkább nyugatra, északnyugatra orientálódnak?
Igen, ez egy eléggé megfigyelhető trend, hogy inkább a távolabbi országokba és nyugatra mennek. Vannak azért egyébként, akik maradnak ebben a régióban. Mondjuk azt kifejezetten nem jellemző, hogy szomszédos országok, de mondjuk ilyen Csehország, Lengyelország az már előfordul.
Hogyha szeretnénk menni Erasmusra, akkor hogyan érdemes erre készülni? Mik azok a lépések, amíg az ötlet megszületésétől eljutunk addig, hogy akkor holnap indul a repülőgépünk mondjuk?
Hát egyrészt tényleg a nyelvi felkészülés, az ugye fontos, illetve valamilyen szinten azért jól is kell tanulni, hogy az ember ki tudjon jutni, tehát hogy az átlagot azt nézzük, de aztán ugye azt tényleg el kell dönteni, hogy hova szeretnék menni, melyik az a terület, ami érdekel, és figyelni kell a holnapot, az ERT-nek a tájékoztatóit, és aztán be lehet adni a pályázatot.
Igen, ezzel kapcsolatban szerettem volna azt mondani, hogy nagyon sok tájékoztatót tart az ELTE, és először inkább arra elmenni, hogyha tényleg eldöntöttük, hogy szeretnénk Erasmusban részt venni.
Zsuzsi, te hogyan készültél rá? Meg volt az ötlet, mit tettél meg még pluszba ahhoz, hogy oda juss ahová?
Tájékoztató után oda mentem Gáborhoz, már konkrét kérdésekkel, és nagyon segítőkész volt ezzel kapcsolatban, viszont utána még volt további tájékoztató az Erasmus programmal kapcsolatban, és kellett írni ugyanúgy önéletrajzot, motivációs levelet magyarul és németül is egyaránt, és utána azt ugye be kellett adni a Neptunon.
Beszéljünk egy kicsit az anyagiakról is, mert azért ez sokaktól hallottam, hogy vannak különböző fajta Erasmus ösztöndíjak, mennyibe kerül nyugaton, északon, a környező országokban. Mit érdemes így nagy globális szemlélet erről tudni, Gábor?
Hát korábban eltérő volt a rendszer, és most megváltoztatták. Régebben három kategóriára voltak osztva az országok, és a legdrágább országban volt a legnagyobb az ösztöndi, a kelet-európai országban meg a legkisebb, és volt egy olyan középső csoport is. Most ezt megváltoztatták, és elég érdekes a változtatás, mert most csak Nyugat és Kelet-Európa van, és a két kategória között csak 50 euró a különbség. Tehát ez azt jelenti, hogy aki mondjuk Finországba megy, az havonta 520 eurót kap így alapértelmezetten, és aki mondjuk Lengyelországba, az meg 470-et, viszont azért ugye a anyagi különbségek vagy a megélhetési költségek azért ennél sokkal nagyobbak.
Csak Európába lehet menni egyébként?
A sima Erasmus programmal azzal csak Európába lehet menni, annyi extra van benne, hogy Törökország benne van, tehát hogy azzal mondjuk el lehet menni az ázsiai részre is, de van egyébként egy úgynevezett Erasmus ICM program is, amivel viszont el lehet menni más kontinensekre is, tehát ez kifejezetten az Európai Unión vagy Európán kívüli országokkal való kapcsolattartás szolgálja.
Mennyire segíti az egyetem az ilyen jellegű kiutazást, illetve adminisztratív terheket? Ha jól tudom, akkor Európa különböző országaiba külön egészségbiztosítást is kell kötni. Tehát, hogy így meddig terjed az egyetemnek a hatóköre, és mi az, amit a hallgatónak el kell intéznie?
Az EU-s országban az európai egészségbiztosítási kártyát kell kiváltani, tehát igazából ez egy ingyenes lehetőség, és akkor ha ez megvan, akkor ezt elfogadja az ELTE, mint egy utazásbiztosítást. Hogyha távolabbra megy az ember, tehát ahol ez nem érvényes, akkor oda kell külön egy biztosítást kötni, és csak azután kapja meg az ember az ösztöndíjat, hogyha bemutatta, hogy ő biztosítva van.
Tehát akkor ezeket az adminisztratív, mindenféle más szükséges papírokat, azokat magának a hallgatónak kell elintézni, az ELTE pedig akkor felelős gyakorlatilag a szerzéskötésért, illetve ennek a kvázi felvételi folyamatnak a lebonyolításáért.
Igen, tulajdonképpen.
Hogyha valami gond közbe jönne az Erasmus kintlét során, akkor kit kereshet egyébként a hallgató?
Hát keresheti a koordinátorát, vagy a koordinátorait, tehát hogy mi rendelkezésre állunk. Szerencsére azért ritkán fordul elő ilyen, de volt már sajnos olyan eset, hogy mondjuk valaki például depressziós lett, kint nem tudta elvégezni a tárgyait, és akkor ugye ilyenkor, ha nem tudja elvégezni, akkor vissza kell fizetni az ösztöndíját, és akkor ilyenkor próbálunk azért ilyen méltányossági eljárást gyakorolni, hogy ilyen esetben mondjuk tényleg egy orvosi papírral megtámogatva, akkor ne kelljen visszafizetni azt az ösztöndíjat.
Én még visszatérnék egy gondolatra az anyagi részéhez. Zsuzsi, neked ez hogy ment? Elég volt az ösztöndíj, vagy hogyan állt össze a kintlétnek ez a forrása? Mert szintén sokaktól hallom, hogy oké, ösztöndíj tök jó, de hát mégis érdemes vinni még magunkkal pluszban pénzt, érdemes kint valamilyen munkát vállalni, hogy a tanulás azért az biztos alapokon legyen.
Szerintem mindenképp érdemes vinni magunkkal költőpénzt, saját pénzt, ugyanis számomra például, amit az egyetemtől kaptam ösztöndíjat, az főleg az egyetemi kollégiumra volt elég, de nyilván persze meg lehet oldani azt, hogy odakint elmennek a hallgatók dolgozni, például nekem is volt egy ilyen szaktársam, aki Tübingenben egy évet dolgozott az egyetemi tanulmányai mellett.
Ugye kollégiumban laktál kint, illetve nyilván ugye látogattad az órákat. Hogy élted meg kapcsolatilag, szociálisan ezt a kint eltöltött fél évet? Voltak-e bulik, tudtál-e barátokat szerezni, akik tartjátok a kapcsolatot, vagy mesélj erről egy kicsit, hogy kell ezt elképzelni?
A kollégiumban nálunk ez úgy nézett ki, hogy minden hallgatónak egy szoba jutott, szóval mindenkinek volt egy saját szobája, a fürdőszobával, zuhannyal együtt, és volt egy közös tér, a nappali és a konyha. Általában ott ültünk össze, Erasmusos hallgatók. Voltak olyanok, akik közös főzős estéket csináltak, arra is bárki becsatlakozhatott. Volt egy közös messenger csoportunk is, ahol tudtunk egymással kommunikálni. Így az Erasmusos hallgatókkal jól ki tudtam jönni. A németekkel picit más volt a helyzet, olyan szempontból, hogy a németeknek a bizalmát elég nehéz megnyerni. Ahhoz idő kell, viszont hogyha megnyílnak, akkor nagyon barátságosak, és abszolút meg lehet oldani azt, hogy a helyi hallgatókkal is egy jó viszonyt kialakítson az ember.
És mi a helyzet az oktatói nyitottsággal? Hogyan fogadtak titeket a kinti oktatók, illetve Gábor, ti mit tapasztaltok itthon, hogy az Erasmusos hallgatók így hogyan állnak az itteni tanuláshoz, oktatáshoz, így az egész? Mert ugye mégiscsak ott vagyunk, hogy új srácok jönnek távoli vidékekről, most így nagyon holandisztikusan mondva, de azért más kulturális sajátosságokat hoznak, mint amit te is mondtál a németeknek a habitusával kapcsolatban. Nyilván tudják, hogy fél plusz egy évig lehetnek itt Erasmuson, hogyha hosszabb ezt a programot. Mit láttok? Milyen általános tapasztalatokat lehet látni, ha egyáltalán vannak ilyenek?
Oktatóként, mert ugye amellett, hogy koordinátor vagyok, nekem ugye nyilván egyébként az oktatás a fő feladatom. Változ az, hogy alakulnak ezek a kapcsolatok. Vannak olyan hallgatók, akik sokkal többet kérdeznek, és sokkal több probléma van velük, és mondjuk adott esetben ennek kapcsán az ember tényleg többet beszélget velük, és mondjuk kialakul egy jobb viszony, vagy akár egy baráti viszony is. A földre az azért annyiban más egyébként, hogy nagyon sok kurzuson vannak terepgyakorlatok, és amikor elvisszük ezeket a külföldi hallgatókat egy-két napos terepgyakorlatra, tehát ott azért nyilván így lazábbá tud válni a hangulat. De látszik egy olyan különbség, hogy a nyugat-európai hallgatók egyébként nem értik azt, hogy esetleg itt egy kicsit ilyen lazább a tanárdiák viszony, és hogy ilyen kicsit barátkozósabb, míg mondjuk egy kelet-európai hallgatónál az látszik, hogy a többi kelet-európai országban is meg kicsit ilyen lazább a dolog, és mondjuk nekik sokkal természetesebb az, hogy akár elmegyünk együtt sörözni, egy nyugat-európai hallgatónak meg ez elsőre általában furcsa szokott lenni, hogy itt ilyen lazaság van.
Szerintem a Humboldt Egyetemen is abszolút megjelent az, hogy az oktatók nyitottan álltak ehhez a helyzethez, pláne úgy, hogy az Erasmusos hallgatókra sokszor teljesen más követelmények vonatkoztak, de mivel én a német hallgatókkal együtt ültem a szemináriumokon és az előadásokon, ezért ugyanazok a követelmények vonatkoztak rám is, mint a német, echte német hallgatókra. Bár volt azért olyan oktató, aki mondta, hogy nem muszáj ZH-t írnom, meg előadást tartanom, elég csak egy 20 oldalas beadandó, de volt sajnos vagy nem sajnos olyan tanár is, aki kérte, hogy előadást is tartsak, írjak beadandó dolgozatot is, és szóbeli vizsgát is kellett nála tennem, de összességében elmondható azt, hogy nagyon nyitottan álltak hozzám.
Nagyon sokszor kérdezik tőlem is, amikor iskolákba járok, és ugye az ELTE rekrutációját űzöm, hogy ha valaki kimegy Erasmusra, akkor ez azt jelenti, hogy akkor az a fél év kuka gyakorlatilag azzal megcsúszik, vagy ez mennyire beépíthető a magyar oktatási rendszerbe? Tehát kell ezért nagyon teperni, hogy ne csúszszál végül ezzel a fél évvel, vagy ez mennyire könnyen letudható?
Nem feltétlenül történik csúszás az egyetemen, ez attól függ, hogy milyen tárgyakat tudunk kint felvenni, és mik azok, amiket el is tudunk itthon fogadtatni. Mivel tanárszakon nagyon sok tárgyunk van, ezért benne volt igen a pakliban, hogy csúszni fogok, és ez sajnos meg is történt, de alapjáraton nem feltétlenül történik csúszás.
Amikor kint voltál Berlinben, ami neked végül is az egyetem és a város is szívecsücske, mennyire tudtál berliniként élni ebben a fél évben?
Olyan szinten sikerült beépülnöm, hogy a németek kérdezkedték tőlem, hogy mit merre találok, és hogy melyik metróra, vonatra szálljanak fel, hogy ide meg oda jussanak. Úgyhogy szerintem sikerült beilleszkednem jól.
Hogyan lehet jól a németek közé beilleszkedni?
Olyannyira, mint magyarnak Budapesten. Hogyha látják rajtad, hogy magabiztosan sétálsz, magabiztosan szállsz fel az S-bahnra, meg a metróra, azt fogják hinni, hogy te idevalósi vagy.
Gábor, mit látsz koordinátorként, mit tud a hallgató megtenni, hogy biztos ne csúszson? Tehát, hogy itt ugye hallottunk olyanokat is, hogy nagyon sok külföldi tárgyat be lehet itthon számolni szabadon választható tárgynak, de ugye azok meg nem a törzsanyaghoz, a törzs tárgyakhoz tartoznak. Szóval mire figyeljünk, hogyha nem akarunk csúszni?
Hát itt lehet egy ilyen előretervezési folyamat is, tehát hogy előre gondolkodnak, és mondjuk tudják azt, hogy az ötödik fél évben akarnak kiutazni, akkor a harmadik fél évben már fölveszik előre az ötödik fél éves tárgyak egy részét, és akkor ugye azok a tárgyak, azok nem akkor fognak sorra kerülni, amikor kellene, tehát hogy egy picit előre teljesítenek, és így tudják könnyíteni a terheiket, de egyébként az az alapszabály, hogy tud fölvenni párhuzamosan tárgyakat az ELTE-n is, meg a kinti egyetemen is, de akkor nyilván ugye egy dupla terhelés van neki, tehát végzi a kinti egyetemeken a tárgyait, és bizonyos méltányosságokkal, de végzi az ELTE-n is a tárgyait, amiből aztán a hazaérkezése után le kell vizsgázni. Tehát ilyenkor megoldható az, hogy ne csúszson, de nyilván két egyetemen egyszerre hallgatni a tárgyakat azért az eléggé megterhelő.
Évente kb. Hány hallgató megy ki Erasmusra?
Itt most ugye a Covid az bekavart az egész dologba, de nagyjából az volt a jellemző, hogy mielőtt jött a Covid, azelőtt egy ilyen 650-700 hallgató ment ki egy évben a teljes ELTE-ről, és körülbelül 900 hallgató jött be. Most mióta a Covid van, azóta ez lement a kimenő hallgatók száma körülbelül 500-ra, és a bejövőké meg olyan 540-re, szóval jelentősen csökkentek a számok, de most már azért, hogy így lazul a járvány, érezhető, hogy elindultak vissza.
Miért éri meg egyébként az egyetemeknek maga az Erasmus program, akár küldő, akár fogadó oldalról?
Azért éri meg az egyetemnek, mert nagyon fontos az egyetemeknek a nemzetközi esedés, és ugye ez egy olyan program, ami egyébként egy zseniális program, hogy tényleg odahozza a külföldet az adott egyetemre, és ki is viszi a saját hallgatóit az egyetemnek, illetve itt nyilván ugye nem csak egyébként hallgatói mobilitásról van, hanem oktatók is tudnak menni, ők rövid távra, tehát arra is van lehetőség, hogy egy oktató kimenjen valahova egy másik egyetemre oktatni, illetve mi is fogadunk külföldi oktatókat, és ez nyilván egyébként a szakmai kapcsolatépítés szempontjából is tök jó, meg a hallgatók is, hogyha mondjuk jön egy idegen nyelvű tanár, és akkor angolul hallgatnak meg egy, nem tudom, egy előadást Svédországról, akkor nyilván az is nagyon érdekes, és ebből egyébként tényleg elég jó szakmai együttműködések is épülnek, de arra is volt már elég sok példa, hogy aztán a terepgyakorlatokat például közösen bonyolítottuk le, tehát hogy külföldi kollégákkal együtt, meg az ő segítségükkel, vagy akár külföldi hallgatókkal együtt csináltuk a terepgyakot, és ezek mind úgy jöttek létre, ezek az ilyen közös terepgyakok, hogy egy Erasmus mobilitás alapozta meg.
Van valamilyen utóértékelése egy ilyen kiutazásnak, és ez hogy zajlik?
Különösebben nincsen. Nyilván, hogyha egy hallgató kimegy, akkor azt fogjuk ellenőrizni csak, hogy a szükséges kredit számot teljesítette, tehát lényegében ez az egyetlen paraméter van, hogy 20 kreditet kell teljesíteni egy fél évben, hogyha ez megvolt, akkor gyakorlatilag rendben van a dolog.
Zsuzsi, neked miért érte meg kimenni?
A nyelvfejlesztés szempontjából megéri kimenni Erasmusra, valamint tapasztalatszerzésnek kicsit önállósodik olyankor az ember, saját maga lábán meg kell, hogy álljon. Kapcsolatszerzésre több kultúrát megismerhet odakint az ember, például a nyelvtanfolyamon nagyon sokféle kultúrával és nemzetiségű emberrel találkoztam. Volt ott kubai, kolumbiai, volt, aki Szibériából jött, szóval abszolút megéri programban részt venni.
És hogyha most újra jön egy ilyen lehetőség, belevágnál még egyszer?
Igen, abszolút igen.
Én egyébként azt sajnálom, hogy amikor én voltam egyetemista, akkor még nem volt Erasmus program, tehát hogy gondolkozom, hogy beiratkozom csak azért valahogy el tudjak menni Erasmusra.
Tényleg, Gábor, és mit látsz, akik visszajönnek Erasmusról, ugye velük is ezért találkozol, oktatod őket?
Igazából a visszajelzések azok majdnem mindig pozitívak, a szakmai visszajelzések azok mindig pozitívak gyakorlatilag, tehát hogy nagyon sok mindent tanulnak, és megtanulnak egy másik kultúrában gondolkodni, hogy megismernek egy másik oktatási rendszert. Személyes szinten egyébként azért vannak olyanok, akiknek nem jön be, tehát hogy valaki mondjuk nem ilyen nagyon bulizós például, és akkor kicsit ott magányosan érzi magát, tehát emberi oldalról azért van olyan, aki úgy jött vissza, hogy hát jó volt, de azért nem mennék ki még egyszer. Ez tényleg az attól függ.
Neked, Zsuzsi, mi volt ez, inkább egy tanulmányút, vagy egy jó buli?
Inkább tanulmányút. Bár nyilván mindenki maga dönti el, hogy neki mi a fontosabb. Volt ott azért olyan hallgató, azt hiszem ő Hollandiából érkezett, aki még az ünnepeket is kint töltötte Berlinben, mert hogy ő annyira jól érezte ott magát az Erasmusos hallgatókkal. Bár nyilván attól is függ, hogy mennyi tárgyat veszel fel az egyetemen, mert hogyha csak 2-3-at, akkor nyilván belefér a szórakozás is.
Mondtad, Gábor, hogy az ELTE-ről nagyon sokan mennek és jönnek is ide. Készítettünk egy rövid összeállítást azokkal az egyetemi hallgatókkal, akik már voltak tőlünk Erasmuson, illetve akik most jelenleg is vannak kint.
Sziasztok! Görögországban, Athénban tanultam Erasmus keretében fél évig. Azért Athént választottam, mert 5. osztályos korom óta bele vagyok szerelmesedve a görög mitológiába, így egy álmom vált valóra azzal, hogy elutazhattam, sőt, élhettem is itt, még ha csak egy szemeszter erejéig. Én imádtam az Erasmusomat, mert olyan nemzetközi közösségünk alakult ki, hogy lassan több mint egy év után is rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, sőt, a legjobb barátommal, aki amúgy francia, fél évent elutazunk valahova, hogy élőbe is találkozzunk. De a barátságokon kívül a nemzetközi tapasztalatszerzés, akár tanulmányokban, akár munkában szerintem mindenki önéletrajzát megdobja a karrierépítésnél, akkor is, ha valaki Magyarországon akar hosszú távon dolgozni. Ha egy ilyen élmény után ráéreznétek az utazás ízére, mint én, akkor az Erasmus alatt elég gyakori, hogy találkoztok valakivel, aki valamilyen más program keretében volt ugyanabban a városban, mint ti, például a European Solidarity Corps-szal, és ez úgy pályázati lehetőség kapuit nyitja meg előttetek.
Az Erasmus csereprogram keretében fél évig Franciaországban, azon belül is Strasbourgban volt lehetőségem tanulni. A választásom, amellett, hogy több a képzésemhez kapcsolódó kötelező tantárgyat is teljesíthettem az itteni egyetemen, azért erre a helyszínre esett, mert egy kulturálisan sokszínű, izgalmas és mindemellett nagyon élhető városnak láttam Strasbourgot, amit később kinti tapasztalataim is megerősítettek. A külföldön töltött szemeszter nagyon nagy szabadság és önállóság élményt jelentett, sok új barátot szerezhettem, és egy új város felfedezése mellett számos hasznos információval gazdagodhattam az egyetemen is.
Párizsba jöttem Erasmusra, igazából nem tudtam, hogy hová szeretnék menni, csak Franciaországba akartam mindenképpen, mert még középiskolában franciául tanultam, és szerettem volna fejleszteni egy kicsit a nyelvtudásomat, ami nagyon rossz. Az ELTE-nek az Inalco egyetemmel van partnershipje, és ide tudtam akkor jönni. Most vagyok itt nem egészen egy hónapja. Még igazából nem érzem azt, hogy annyival jobban beszélnék franciául, de egy kicsit többet megértek, meg sokkal bátrabban beszélek. És még van több mint 4 hónapom, szóval így nagyon-nagyon reménykedek benne, hogy ez jó lesz, meg hogy sokat fogok tanulni. Az egyetem maga az igazából nagyon jó, komolyan veszik az Erasmusosoknak a patronálását, kedvesek, meg segítőkészek, akiknek így itt ez a dolguk. A tanárok tök jó fejek, hogyha így látják, hogy ugye én így nem beszélek annyira jól, akkor így próbálnak segíteni, megkérdezik, hogy értem, hogy miről van szó. A város maga az egész elképesztő, nagyon drága, picit talán nyomasztó is, hogy annyira sok minden van itt, amit meg kell nézni, de közben meg tényleg, hogyha valahová így elmegyek, ott ilyen elképesztő fontos, meg szép képek, meg szobrok vannak. Ráadásul 26 éves kor alatt minden európai diáknak ingyenes az állami múzeumokba a jegy. Szóval ez ilyen elképesztő szuper, hogy a Picasso múzeumban, a Musée d'Orsayban, még a Louvre-ba is ingyen mehetek. Egyelőre ennyi igazából, de biztos, hogy lesz még egy csomó minden, csak még fel kell fedeznem ezt az egész párizsi dolgot.
Sheffieldbe jöttem Erasmusra, Angliába. Tisztában voltam a környezettel, szóval nem ért olyan hatalmas kultúrsok, ezért így viszonylag otthonosan kezdtem el mozogni itt Sheffieldben is. Másrészt pedig azért döntöttem így, hogy ide jövök, mert találtam olyan képzést, ami közelebb állt az érdeklődési körömhöz. Screen and Stage kurzuson vagyok jelenleg. Első fél évben csináltam a stage részét. Az első fél év az nagyon-nagyon intenzív volt. Volt október fele egy gyerekdarab, amiben szerepeltem, volt fél év végén egy darab, amiben szerepeltem, volt, hogy este 9-ig próbáltunk, heti 3-szor, és azért az elég megterhelő volt, főleg mindezt így angol nyelven, ugye, és hát nekem előtte nem volt ilyen tapasztalatom, hogy így folyamatosan angolul kell beszélnem, és így rá vagyok kényszerítve, de pontosan ezért is jöttem ki, hogy belekényszerítsem magamat ebbe a helyzetbe, mert tudtam, hogy ez a kezdőlökés kell ahhoz, hogy az angolomat is fejlesszem, meg az önbizalmamat is. Most már azért ki tudok fejezni gondolatokat elég jól, úgyhogy nem lesz már gond, ha visszamegyek haza a felsőfokú angol nyelvvizsgával. Színdarabokon kívül egyébként workshopot kellett összeállítanom, belevonva ezt a dráma játékokat, tehát hétről hétre az oktatóval is részt vehettünk ezeken a workshopon, és bemutatott különböző játékokat. Ezeket kellett a végén nekünk kombinálni, és a saját workshopunkat összerakni, melyet az általunk kiválasztott communityben, vagy egy iskolában, vagy bárhol, csak hát mivel nekem nem volt meg a megfelelő szociális hálóm, mert éppen akkor érkeztem meg, ezért én az első éveseknek, a dráma tagozatos első éveseknek adtam ezt a workshopot, és nagyon-nagyon jó volt az is, mert tanárként kellett úgymond viselkednem velük, és kiléptem úgy a komfortzónámból, ahogy azt nem gondoltam volna. Illetve a harmadik modulnak azon az volt a feladat, hogy valamiféle adaptációt kellett készítenünk, akár könyvből, akár hangjátékból, filmről, bármiről, és azt újra fel kellett dolgoznunk, és én a Sims játékot választottam, illetve a Truman Show-t vontam össze, és ebből csináltam életem első kisfilmjét, ami 9 perces lett, és ahhoz képest, hogy első lett, próbáltam a kamera mozgásra, meg a képekre inkább nagyobb fókuszt fektetni, mint magára a storyline-ra, és én elégedett voltam igazából ezzel a munkával, és ebből a háromból, tehát színdarab, workshop, filmkészítés, az szűrtem le, hogy nekem a filmkészítés áll a legközelebb, tehát erre is nagyon hasznos volt ez az első fél, hogy különböző dolgot próbálhattam ki, amit eddig még soha nem csináltam. Ez is kicsit így terelt egy olyan irányba, ami így nem gondoltam volna, és nagyon örülök neki, úgyhogy ebből kifolyólag a második fél évben most filmes órákat vettem föl, screenwriting órákat, és erre is kell majd csinálnunk egy videóesszét, úgyhogy most ez így elindította az agyamat, ez a filmes téma. Tervezek majd kamerát is beszerezni, meg kicsit jobban tevékenykedni a téren. Csupa pozitív élményekkel gazdagodtam, az az igazság. Társaim, tanáraim nagyon-nagyon közvetlenek és kedvesen fogadtak, segítőkészek. Megvan ez a baráti viszony, tehát nem azt érzem, hogy ők felettem állnak, és ők most akkor meg akarják mondani, és a fejembe verni, hogy mi a tudás, hanem egy teljesen együttműködő kapcsolat lehet közöttünk, ami sokkal jobban tud működni, mert így támogatják, és úgy építjük együtt ezt a projektet akár. Egyébként a sulin kívül is mindenki, akivel találkoztam, nagyon kedves volt, meg mosolyognak az emberek, az utcán idegenek rám mosolyognak, nem csak én, hanem így rajtam kívül más is itt, aki itt van, tehát nagyon pozitív minden igazából. Úgyhogy örülök nagyon, hogy eljöttem, és hát erre életem végéig emlékezni fogok.
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk az ELTE Shortnak a 4. epizódjában, ahol az Erasmus-szal, illetve a külföldi ösztöndíjas lehetőségekről beszélgettünk. Itt volt velünk Maier Zsuzsi földrajz német tanárszakos hallgató.
Sziasztok!
Illetve Szalkai Gábor docens, a TTK Földrajztudományi Központ Erasmus koordinátora.
Sziasztok, köszi a figyelmet!
Illetve itt volt velem műsorvezetőtársam Balázs Dóni, viszont mielőtt elköszönnél, mi lesz a következő epizódunkban?
Következő adásban a szakkollégiumokról fogunk beszélni, körbejárjuk ezt a témát, hogy miben már más egy szakkollégium, egy sima kollégiumhoz képest, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk akkor is a hallgatókat.
Hallgassatok akkor is minket. Köszönjük szépen a figyelmeteket, én pedig Jamrisko Tamás voltam. Sziasztok!
ELTE Podcast. ELTE Short. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.